betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A kábítószer fogyasztás egy kifejezés, amely mögött nem csak számok, nem csak statisztikák húzódnak meg, hanem emberi sorsok, történetek, döntések és viselkedési minták is. De vajon hol kezdődik mindez? Mivel magyarázható, hogy valaki a kábítószer fogyasztás útjára lép? Vannak-e olyan viselkedési jelek, amelyek akár előre jelezhetik a szerhasználat kialakulását? És mit tegyünk, ha észrevesszük mi saját magunkon ezeket a jeleket, vagy éppen miként tudjuk megtalálni a kiutat? Témánk a viselkedési minta, mint felkiáltó jel a szerhasználat ösvényén. Erről beszélgetünk tehát a mai medicinában. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Petke Zsolt, pszichiáter, addiktológus, főorvos. Jó estét kívánok, doktor úr! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mit is értünk viselkedési mintázatok alatt, mire kell gondoljanak a hallgatók, amikor ezt a kifejezést hallják.
A szerhasználatra vagy a függőségre jellemző viselkedési mintákról volna érdemes ebben az adásban beszélni. Elsősorban arról van szó, hogy a függőség az a magányról, az elmagányosodásról, az izolációról szól. Tehát, amint a felvezetőjé is hallottam, az a viselkedési minta, ami a függőségre jellemző, annak a kiindulási helye a család. A családból indul minden függőség, vagy hogy úgy mondjam, jobbik esetben a családból, rosszabb esetben, hogyha nincsen család a gyermek körül, az egészen fiatal, 0 és 3 év közötti gyermek körül, hogyha nincs biztonságos kapcsolódás, nincs olyan felnőtt, akihez bármikor bizalommal, vigasztalásért, védelemért, támogatásért tud fordulni a csecsemő tulajdonképpen, ott szokott a leggyakrabban elindulni ebből a bizonytalanság, kiszolgáltatottság érzésből az a fajta viselkedési mintázat, amelynek eredményeként a gyerek kisgyerekkorára, majd később felnőtt korára egy valamilyen függőség áldozata lehet. Tulajdonképpen az történik vele, hogy megerősödik benne az az érzés, az a meggyőződés, hogy egyedül kell a problémáit megoldania, egyedül kell keresni megoldásokat, például a rossz érzésre, a szomorúságra, és ezek a megoldások, a vigasztalás mondjuk, vagy az együttérzés, azok nem az emberektől jönnek, tehát nem a kapcsolódásokból jön a biztonságérzés, hanem valamiféle nem emberhez kötött viselkedési mintázatból, például egy függőségből, ami nem feltétlenül kell szerhasználat legyen, kábítószer, alkohol, nyugtatók, altatók, hanem lehet akár egy viselkedési függőség is, például egy szerencsejáték, vagy táplálkozási zavar, túlevés. Rengeteg típusa van a különböző függőségeknek, de egy a lényegük, hogy a függő az tulajdonképpen egy izolált, magányos farkas, hogy úgy mondjam.
Itt említette a család, vagy az esetenként nem létező, nem ott levő család szerepét. Mekkora hatással lehet a viselkedési mintázatokra a baráti kör, azok az emberek, akikkel fiatalként, tinédzserként találkozunk?
Igen, azt gondolom, hogy fiatalként, tinédzserként fontos hatása van a környezetnek, hogy úgy mondjam, a játszópajtásoknak, vagy az iskolai környezetnek például. Viszont a meghatározottság vagy a hajlam a függőség felé ilyenkor már megvan. Tehát 10 évesen már ott motoszkál a gyermekben vagy a fiatalban az, hogy inkább arra a társaságra kíváncsi, ahol, hogy úgy mondjam, menő dolgokat csinálnak. Például a cigarettázás, vagy a szerhasználat, vagy az éjszakai kimaradás, vagy a kisebb-nagyobb iskolai több mint tréfák már ide tartoznak. Tehát, hogy 10 éves kor elején megvan már az a kíváncsiság, pontosabban több, mint kíváncsiság. Az addiktológiában úgy hívjuk ezt, hogy kockázatkereső magatartás. Tehát ez a kockázatkereső magatartás a későbbi függőknél jellemző viselkedés minta. Magyarán nem törődnek a különböző ötletek kockázataival, negatív következményeivel, hanem ezt félreteszik, és tulajdonképpen mindent kipróbálnak.
Ez a kockázatkereső magatartás, de emellett még milyen jelek lehetnek? Mit vehetünk észre mi magunkon, ami esetleg arra utalhat, hogy megvan bennünk a hajlam arra, hogy valamire, valami iránt függővé váljunk?
Igen, úgy utalunk a függőségre, mint az érzelem szabályozás problémájára. Ez alapján azt gondolom, hogy azok a helyzetek, amelyek egy ilyen fokozott feszültséggel járnak, és amint az előbb említettem, népszerűek a későbbi függők körében, ezek szokták azokat a helyzeteket előteremteni, amikor például egy cigaretta kipróbálása esetén az iskolai WC-ben a függő gyerek azt érzi, hogy kell még belőle. Tehát nem elég neki egy sluk, nem elég neki két sluk, annyira izgalmas volt ez az érzés, hogy ő ezt nem akarja abba hagyni. Tulajdonképpen a felnőtt függőknél is ezt látjuk. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy felnőtt alkoholistánál például egy adag is sok, és ezer sosem elég. Tehát nincs kontrollja a használatnak. Miután az első vagy a második adag bement a használóba, utána egyre nehezebb megállítani azt, hogy jöjjön a következő és a 28.
Szó volt itt már gyermekkorról, szó volt itt tinédzserkorról. Lehet arra példa, hogy ez a hajlam csak később jelentkezik fiatal felnőtt korban, vagy akár az emberi élet középső stációiban?
Igen, előfordulhat az is, hogy akár a felnőtt korban jelentkezik, jellemzően nagyobb traumák után szokott ilyen függőségre való hajlam kifejlődni a felnőttekben, viszont azt látjuk, hogy némi hajlam már a gyermekkorból is érkezik. Tehát előfordulnak olyan esetek, amikor mondjuk alkoholista szülők gyermeke felnőttként 40-50 évesen kezd el súlyosan szereket használni, annak ellenére, hogy ugye az élete első 40-50 évében tartózkodott a szerhasználattól. Tehát azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a hajlam ott van az egyénben, nem feltétlenül fejlődik ki a függőség, tehát ez ellen tudatosan is lehet harcolni. Nagyon sok olyan esettel találkoztam, amikor 14-16 éves fiatalok elmenekültek otthonról, ahol szerhasználó szülőkkel éltek egy lakásban, és tudatosan távol tartották maguktól a szerhasználatot, mivel tudatában voltak annak, hogy ez rájuk sokkal veszélyesebb, mint egy olyan egyén számára, akinek nincs hajlama a függőségre. Ez alapján azt is mondhatjuk, hogy az a gyerek, aki olyan családban nő fel, ahol mindennapos a szerhasználat, akár csak az alkoholhasználat a szülőknél, vagy akár nagyszülőknél, de a közvetlen családon belül, az fokozottan kell felnőtt korában erre figyeljen, hogy távol tartsa magát a rendszeres szerhasználattól.
Doktor úr, mondjuk el azt is a hallgatóknak, hogy mikor én felhívtam önt, hogy egyeztessünk ezen műsor kapcsán, akkor szóba került az is, hogy a környezet, és hogy nem a környezet számít, hanem itt tényleg az egyén számít. De miért nem számít a környezet, miért nem kiemelkedően fontos, hogy a környezetünkben levők legyenek barátok, családtagok, társak, észrevegyék, hogy nekünk van erre hajlamunk, vagy valami elindulhat rossz irányba. Nem tudnak beavatkozni, nincs igazság szerint ráhatásuk erre a folyamatra?
Alapvetően azt gondolom, hogy azt, hogy valaki függő lesz vagy nem, azt ő dönti el. Tehát ez az egyén döntése, az egyén választása a szerhasználat. Ezzel együtt az is igaz, hogy a leállás is az ő döntése. Ebben viszont lehet némi hatása a környezetnek, tehát a szeretetteljes visszajelzés. A családon belül például ilyen mondatok, hogy úgy látom, kisfiam, hogy az utóbbi hetekben kevesebbet vagyunk együtt. Elhanyagolod az iskolát. Szomorúságot okoz nekem az, hogy ritkán állsz szóba velünk. Ezek a hasonló tartalmú első személyi egyes számban megfogalmazott üzenetek, mondjuk a családtagok részéről, segíthetnek felmérni a probléma súlyosságát a gyereknek. Ezzel együtt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a családon belül, de mindenféle emberi kapcsolatban tulajdonképpen azt tartom érvényesnek, hogy a gyerek a mintából tanul, nem a tanácsokból vagy a beszédekből. Ami azt jelenti, hogy a családon belül azt látom a gyereken, hogy például nem sportol, vagy semmi más nem csinál az iskola mellett, nem veszi komolyan a kötelezettségeit, vagy nem választ magának olyan szabadidő tevékenységeket, amelyek mondjuk hasznosak lennének számára, akkor ebben nem úgy tudok szülőként változást elérni, hogy helyi beszédet tartok arról, hogy milyen fontos a sport, hanem én magam szülőként változtatok, hogy úgy mondjam, a saját szokásaimon. Úgy szoktuk ezt hangsúlyozni a különböző hozzátartozói csoportokon, hogy úgy lehet a gyereket a változásra motiválni, hogyha a szülő is elkezd változni. Tehát nagyon könnyű szülőként leülni szembe a gyerekkel, és elmagyarázni neki azt, hogy az, amit csinálsz, az nem olyan jó, tessék megváltozni, tessék másképp csinálni a dolgokat, annak ellen, hogy a gyerek otthon még nem látott ilyet. Otthon mondjuk azt látta, hogy az apja minden karácsonykor és minden húsvétkor lerészegedik, és hétvégén, miután mondjuk péntek délután hazament az utolsó műszakból, utána a legfontosabb dolog az, hogy cicencsen magának egy sört. És hogy úgy mondjam, ő sem sportolt soha, ő sem tanult mondjuk idegen nyelveket soha, tehát a gyereket azt gondolom, hogy sokkal nehezebb megvezetni ilyen szülői jó tanácsokkal, főleg abban az esetben, hogyha elkezdett már kifelé építkezni, hogy úgy mondjam, a családból. Úgy szoktunk fogalmazni az addiktológia osztályon, hogy körülbelül a fiatalok 14-15 éves koráig tudja a családtag befolyásolni, hogy úgy mondjam, neveléssel a gyerek döntéseit. Tulajdonképpen 14 éves kor fölött a gyerek meghozza már, vagy a fiatal meghozza már a saját döntéseit, és azokat meg is fogja valósítani. Tehát egy 16-17 éves fiatalnak már nem nagyon lehet otthonról dirigálni, hogy mit csináljon és hogy csinálja.
Dr. Petke Zsolt pszichiáter addiktológus főorvossal beszélgetünk a mai medicinában, és doktor úr, itt a beszélgetés közben én azon kezdtem el gondolkozni, hogy addiktológiai szempontból mi a függőnek a meghatározása?
Van egy jó néhány, ami nekem nagyon kedves. A tulajdonképpen arról szól, hogy a függőség tulajdonképpen egy olyan személyiségi sajátosság, ahol a kliens a személyes kapcsolódások helyett a szerhasználatot, vagy ilyen repetitív viselkedésformákat választ. Ami azt jelenti, hogy fontosabb neki a szer, mint az ember. Tulajdonképpen innen indulhatunk el a függőség meghatározásával. Nyilván, hogyha például egy szerhasználati problémáról beszélünk, és ott próbáljuk a függőséget meghatározni, akkor mondhatjuk azt, hogy az nevezzük függő módon történő szerhasználatnak, amikor a használó nem tud leállni egy előre megtervezett adagnál. Tehát, hogyha este elmegy a barátokkal bulizni például, és magában eldönti, hogy 3 adag piánál nem iszik meg többet, és azt látja, hogy 6-ot ívott, a buli végére, vagy 16-ot, akkor ez már tulajdonképpen függőség. Pszichiátriai szempontból ugye az történik, hogy ahogy az első adag szer bekerül a szervezetbe, ennek olyan erős szorongás csökkentő és tudatmódosító hatása van az egyénre, hogy a kontrollfunkciók elvesznek, akár a gyengén, de még meglévő kontrollfunkciók is elvesznek, és tulajdonképpen védtelen a kontrollálatlan szerhasználattal szemben.
És mennyire nehéz az, hogy ne kerüljön be ez a bizonyos első adag, amit itt az imént említett?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan család van, olyan háztartás van, ahol nincs jelen az alkohol. Én is Marosvásárhelyi vagyok, volt már talán erről szó. A mi családunkban is tulajdonképpen mindenhol volt alkohol a szekrényben, viszont nekem is voltak olyan barátaim, akiknél ez nem volt jelen. Tehát ahol tulajdonképpen a hétköznapi családi tevékenysége hiányzott teljesen az alkohol használat. Ugye itt Budapesten pedig azt látom, hogy egyre népszerűbb a józanság a középosztályban, ahol én megfordulok, tehát nagyon gyakran találkozom olyan családokkal, olyan gyerekekkel, akiknél tulajdonképpen meg sem jelenik a szerhasználat, hogy ünnepek telnek el, karácsonyok és húsvéti ünnepek, úgyhogy nincsen egyáltalán alkohol vagy kábítószer használat. Ez számomra egyébként, aki, amint az előbb mondtam, egy olyan családból jövök, ahol nagy mennyiségű alkohol fogyott még hétköznap is, ez elképzelhetetlen volt. Ez alapján gondolom én azt, hogy tulajdonképpen a környezet megválasztásával tudja befolyásolni az egyén azt, hogy mennyire lesz kitéve a különböző függőségeknek. Tehát ez alapján azt gondolom, hogy meg lehet találni tulajdonképpen mindenhol azokat a barátokat, azokat a társaságokat, ahol nem az alkoholról vagy a drogozásról szól a szórakozás. Valóban nagyon népszerű úgy az alkohol használat, mint a kábítószer használat. Ezzel együtt azt gondolom, hogy az túlzás lenne kijelenteni, hogy mindenhol mindenki iszik, és mindenhol mindenki használ drogot.
De hogyha valaki egyszer belekerült, hogyha valaki egyszer függővé vált, akkor hogyan lehet ebből kiszállni? Mennyire engedi a szer, vagy mennyire engedi a szenvedély, hogyha mondjuk szerencsejáték függőségről beszélünk?
Azt gondolom, hogy ebből a szempontból ugyanúgy egy betegségről beszélünk, mint mondjuk egy cukorbetegség esetén, tehát a szerhasználat, vagy az ön által említett szerencsejáték használat, bár rövid és hosszú távon is okoznak különböző személyiségtorzulásokat, azt gondolom, hogyha a függő eldönti azt, hogy segítséget kér, tehát első körben azt dönti el, hogy ettől mindenképpen szeretne megszabadulni, majd második lépésben segítséget kér, akkor ki lehet kecmeregni a függőségből. Igaz, hogy ugyanúgy, mint az előbb említett cukorbetegség vagy diabétesz esetén állandóan foglalkozni kell a józanság fenntartásával. Tulajdonképpen arról van szó, hogyha valaki eldöntötte, hogy le szeretne állni, tehát hogy józan életet szeretne élni, akkor az első lépésben meg kell keresnie egy józan felépülő közösséget. Tehát olyan társaságba kell kerüljön, ahol nincsen szerhasználat, és ahol a felépülő függők egymást támogatják a józanodás útján. Tulajdonképpen 90 éve működő nemzetközi modell, ezt az Egyesült Államokban találták ki, két alkoholista, Bill és Bob volt a nevük, ők alapították az anonim alkoholisták önsegítő közösségét. Ez az önsegítő közösség ma már a világ összes országában működik, és tulajdonképpen elérhető. Azokon a kisebb területen területeken pedig, ahol nincsenek személyesen látogatható gyűlések, azokról is online gyűlésekre, ilyen összejövetelekre be lehet kapcsolódni. Tehát azt gondolom, hogy ma már az internet korában holnap le tud bárki állni a függő működéssel, tud szakítani a függőségével, és pszichiáter nélkül, vagy hogy úgy mondjam, intézményi háttér nélkül tud egy ilyen józan felépülő életmódot választani magának.
Itt említette az anonim alkoholistákat, de mit kell még tenni annak érdekében hosszú távon, hogy valaki ne essen vissza, hogy ne váljon ismét függővé, vagy aki egyszer függő volt, az mindig függő marad, csak nyugvó függővé alakulhat?
Aki függőként élt, tehát ezt úgy mondjuk, a szerhasználókat hívjuk aktív függőknek, tehát akkor, amikor az aktív függő eldönti, hogy leáll és segítséget kér, attól a ponttól fogva, amikor ő abba hagyta a szerhasználatot és elkezdett csoportba járni, attól a naptól válik ő felépülő vagy józanodó függővé. És ezt a címet élete végéig fogja viselni. Azt gondoljuk, hogy a függőséget nem lehet meggyógyítani, viszont függőséggel panaszmentesen, problémamentesen együtt lehet élni tulajdonképpen bármeddig, addig, amíg az egészséges emberek élnek.
Doktor úr, arra is megkérném, hogy meséljen a hallgatóknak az ön történetéről. Olvastam a műsorra készülve egy 2024-es cikket önnel, amelyben úgy fogalmazott, hogy ma is számolja a napokat. Hogyan néz ki testközelből akkor a függőség, és hogyan lehet még egyszer saját tapasztalat alapján kimászni ebből?
Azt gondolom, hogy az én függőségem is, mint sok száz, sok ezer társamé, a családban kezdődött, nálunk otthon az értelmiségi szüleim azért elég gyakran fogyasztottak alkoholt, és én valahogy belenőttem ebbe a történetbe, tehát 18-19 éves koromtól kezdődött el a partizgatás, a bulizgatás, amikor minden alkalommal fogyasztottam alkoholt, kezdetben mondjuk heti egy vagy két bulizás volt, és voltak talán az első években olyan alkalmak, amikor nem spiccesen vagy nem berúgva mentem haza, de azért ez a mintázat egy néhány éven belül jellemzővé vált, tehát ilyen sok adag alkoholos bulikon vettem részt általában, majd otthon is megjelentek az alkoholos üvegek, és valahogy ez működött a 30-as éveim közepéig, hogy felhasználat azért a hétben elég gyakori volt. Talán 35 éves korom után volt egy néhány olyan év, amikor már napi használó lettem, és tulajdonképpen 38-39 évesen jutottam el oda, hogy azt éreztem, hogy ezt az életformát én már nagyon nem szeretném folytatni. Talán ebben az is segített, hogy Budapesten az addiktológia osztályvezető főorvosa voltam már, és elméletben nagyon jól tudtam, hogyan kell leállni a szerekről, de valahogy, amikor a saját életemet kellett a saját kezembe venni, akkor néhány év ilyen egyéni kísérletezgetés után rájöttem arra, hogy ez nekem se fog menni egyedül. És tulajdonképpen 43 éves körül lehettem, amikor egy december 22-i estén elmentem az első olyan önsegítő csoportba, amit a barátaim ajánlottak nekem. Ez 9 éve, 6 hónapja és 27 napja történt egészen pontosan, azt hiszem, és tulajdonképpen azóta vagyok józanodásban. Számomra annyira meghatározó volt az a befogadó, barátságos, biztonságos környezet, hangulat, amivel ebben az önsegítő csoportban találkoztam, hogy tulajdonképpen egy olyan érzésem volt az alatt az egy vagy másfél óra alatt, hogy én egész életemben egy ilyen biztonságos környezetet kerestem. Egyébként nagyon sok társam, akikkel együtt járom ezt az utat, valami hasonló tapasztalatokat osztottak meg, és azt gondolom, ennek az lehet az oka, hogy abban a családban, ahol alkoholfogyasztás van, ott a gyermek számára nincs biztonság. Tehát akkor sem, hogyha apa esténként csak két doboz sört iszik meg, vagy mondjuk anya altatóval alszik rendszeresen. Abban a családban, ahol még egyszer mondom, napi szintű vagy rendszeres szerhasználat van, ott nincs biztonság a gyermek számára, ott nem érzi a gyermek azt, hogy bármikor, bármiről lehet beszélni, hogy támogatást kap a szüleitől, és elfogadást kap a szüleitől. Azt gondolom, hogy ezek az érzések számomra is hiányoztak. Gyermekkorban ezért lehet az, hogy egy olyan környezetben, ahol kizárólag józan emberekkel találkoztam, tehát nem kellett nekem elemezgetni azokat az embereket, akikkel találkoztam, mint mondjuk gyerekkoromban apámat, amikor este munka után hazajött, és egy óra múlva találkoztam vele, hogy na, vajon apában van most bor, vagy nincs most bor a fejében. Magyarán jókedvű, vagy kötekedős. És tulajdonképpen a szerhasználó emberek egyik fontos személyiségi jellemzője ez a kiszámíthatatlanság. Tehát valamikor a függő ember rendkívül barátságos, megengedő, támogató a gyerekével, viszont a következő másodpercben ugyanennyire intenzíven tud kritizálni, álló, ellenséges, kioktató lenni, nyilván nem csak a gyerekével, hanem a munkatársaival, a családtagjaival, a barátaival is. Tehát tulajdonképpen, ami a leginkább a felépülő függőnek szüksége van, az az előbb említett érzelmi biztonság. Hogy tudja, hogy a Jóska Pistától mindig megkapom azt az odaforduló, elfogadó figyelmet, amit tulajdonképpen minden felnőtt embertől el lehet várni. A függők gyermekei ezt sajnos nem kapják meg otthon. Úgy, ahogy én sem kaptam meg. És tulajdonképpen 41 néhány éves koromig nem éreztem, hogy olyan óriási szükségem van erre. Visszatérve arra az időpontra, mióta elkezdődött a felépülésem, azóta ugye több mint 9,5 év telt el, azóta nem ittam alkoholt, semmilyen más szert nem használtam, és azt látom, hogy a legközelebbi barátaim, a legfontosabb kapcsolataim tulajdonképpen józan vagy felépülő emberek közül kerülnek ki. Tehát azóta már tudatosan kerülöm az alkohol vagy a szerhasználó társaságot, vagy szerhasználó embereket. Ez ugye az első 1-2 évben elég nehéz volt számomra. Tulajdonképpen le kellett cserélni, ahogy fogalmazni szoktunk a felépülés elején, le kell cserélni a játékszert, a játszópajtásokat és a játszóteret is. Tulajdonképpen új barátokat kellett szerezni, új helyekre kellett eljárni, vagy új helyeket kellett magamnak keresni, viszont ez 1-2 év alatt azt gondolom, hogy egészen jól sikerült, és ma már úgy érzem, hogy inkább kerülöm a felhasználók társaságát. Tehát mostanság is előfordul mondjuk orvoskonferenciákon vagy családi összejöveteleken, hogy kikerül az alkohol az asztalra, viszont megvan az a választásom, megvan az a szabadságom, hogy amikor azt érzem, hogy én innen el szeretnék menni, mert vagy elkezdem kívánni a szert, vagy rossz gondolataim támadnak a felhasználattól, akkor én szemrebenés nélkül fel tudok állni akár egy fél óra után is, elköszönök és elmegyek a dolgomra. Ez a függő egyéneknél nagyon gyakran szokott, hogy úgy mondjam, ilyen lelkiismereti problémát okozni, hogy de hát én hogy álljak álltak fel a karácsonyi ebéd közepén azzal, hogy én józan vagyok, és nem vehetek részt egy olyan családi ünnepségen, ahol alkohol van. Erre én azt szoktam javasolni a betegeinek, hogy a családtagokkal ezt előre meg kell beszélni. Tehát mindannyian tudjuk azt, hogy egy felépülő függő számára veszélyes helyzet az, hogyha alkohol vagy szerhasználat történik a környezetében. Ergo, én erről azt gondolom, hogyha elég fontos vagyok a családtagjaimnak annyira, hogy a karácsonyi ebéden ne piáljanak legalábbis addig, amíg ott vagyok, akkor ők ezt meg fogják érten tenni. Ha nem vagyok elég fontos, és ezt nem teszik meg, akkor tulajdonképpen nekem nem kell lelkiismereti problémát okozzon az, hogy egy fél óra múlva onnan felálljak, vagy akár ne is vegyek részt egy ilyen találkozón. A nemet mondás tulajdonképpen ez az egyik olyan képesség, vagy döntés, amit a felépülő függőknek a felépülés elején nagyon sokáig kell tanulni, de azt gondolom, hogy ahogy a felépülésben telnek az évek egymás után, ez egyre könnyebbé válik. És nagyon fontos segítség ezen az úton is az, hogy tulajdonképpen a felépülő függő a későbbiek során a javaslatok szerint élete végéig eljárjon ezekbe az önsegítő közösségekbe. Én ugye mostanában is hetente többször járok ilyen önsegítő csoportra, de hogy ma már nem okoz nekem kényelmetlenséget az, hogy ezekre a csoportokra eljárjak, azért megyek, mert ott érzem jól magam, és ott megtalálom azt a fajta társaságot, azt a fajta lelki táplálékot, amit mondjuk a vallásos emberek a templomban találnak meg, vagy a sportolók pedig az edzőteremben találnak meg. Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy olyan óriási nagy ördöngösség, hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy 9,5 évvel ezelőtt elköteleződtem a felépülés mellett, hoztam egy döntést, hogy én már többet nem akarok használni. Ehhez megkaptam azt az információt, hogy ahhoz, hogy én ezt tudjam tartani, ahhoz nekem rendszeresen önsegítő csoportokra kell járni. Én ezt csinálom, és azt gondolom, hogy ezzel együtt, vagy emellett annyira nyugodt, kiegyensúlyozottnak érzem az életemet, hogy ezt ma már nem cserélném el sok pénzért sem egy szerhasználó életével.
Mennyire nehéz először elmenni egy ilyen önsegítő csoportba, vagy mennyire nehéz az első lépés a segítségkérés útján?
Azt gondolom, hogy egy nagyon erős elhatározást kíván az, hogy valaki az első önsegítő csoportjára elmenjen, hiszen amint az előbbiekben is ejtettem már erről szót, a függőség, a magány meg az elszigetelődés betegsége. A függők azért válnak függőkké, mert nem szeretnek társaságba járni, nem szeretnek emberekhez kapcsolódni, és tulajdonképpen egy állandó feszült érzésük, állandó bizonytalanság érzésük van bármilyen társaságban, akkor, hogyha nincs mondjuk alkohol a fejükben. Ezért aztán egy elég nehéz próbatétel tulajdonképpen az első önsegítő csoport meglátogatása. Mi úgy szoktunk az addiktológiában fogalmazni, hogy a változásra való motiváció erősségét jelzi az, hogy ki mikor hajlandó elmenni az első gyűlésére. Én a hozzám forduló betegeknek meg szoktam tőlük kérdezni, hogy mi az, amit megtenne azért, hogy a dolgai megváltozzanak. Erre az összes betegem első szóra rávágja azt, hogy ő bármit megtenne, akár azonnal is. És akkor a második mondatként szoktam nekik mondani, hogy jó, hát semmi más dolga nincs, azt az egyet kérem tőlük, hogy a mai naptól fogva menjen el hetente 3-szor önsegítő csoportba, és legalább a 2/3 vagy a 3/4 erre azt szokta válaszolni, hogy hát csak azt nem. Bármi más, doktor úr, de csak azt nem. Ilyenkor pedig azt szokta mondani, hogy rendben, el tudom fogadni, valószínű, hogy még akkor szeretne inni, vagy szeretne ne menj tovább drogozni, jöjjön vissza akkor, amikor úgy érzi, hogy valóban mindent megtenne azért, hogy a dolgok megváltozzanak, beleértve a csoportra járást is. Tehát ezek ugye eléggé kegyetlenül vagy keményen hangzó szavak, ezeket nem azért használjuk, hogy megbántsuk a függőt, hanem azért mondjuk ezeket, hogy szembesítsük azzal őt, hogy a józan ember, amikor kimondja azt, hogy bármit megtennék, ő ezt komolyan gondolja. A függőknél nagyon gyakran elhangzik az, hogy bármit megtennék, bármit megteszek, de amikor cselekvésre kerül a sor, akkor elég kevesen váltják be az ígéreteiket. Ezt szoktuk is hangsúlyozni a terápiák során, hogy attól kell egyre több kábítószert, vagy egyre több alkoholt fogyasztani a függőnek, mert annyira növekszik az évek során a lelkiismeret furdalása a rengeteg be nem váltott ígérgetése miatt, hogy ez olyan lelkiismeret furdalást, vagy lelki terhet okoz, például a gyermekével, vagy a családdal szembe, amit egy idő után egyre nagyobb alkohollal lehet csak elnyomni.
Mit szoktak válaszolni a páciensek erre, amikor azt mondja nekik, hogy rendben, akkor jöjjenek vissza, akkor, amikor tényleg le akarnak szokni?
Azonnal elmennek. Tehát az a tapasztalatom, hogy a függőségből való felépülés az egy többkörös folyamat. Tehát a legelső addiktológiai interjú után nagyon kevesen mennek el, és kezdik el azonnal a terápiát, talán kevesebb, mint 20%. A jelentkezőknek. Nagyon sokan vannak, akik visszajönnek egy hónap múlva, visszajönnek egy fél év múlva, vagy visszajönnek 3 év múlva. Ehhez mi már hozzá vagyunk szokva, és hogy úgy mondjam, nem haragszunk meg azért, hogy az első beszélgetés után nem sikerült azonnal egy sikeres terápiát elindítani. A függőség tulajdonképpen egy olyan betegség, amikor, ahogy a saját példámmal is szemléltettem, az első években keresi a használó a könnyebb utat a változáshoz. Keres gyógyszereket, keres aurahegesztőket, keres különböző ilyen természetgyógyászokat, tehát próbál a kényelmesebb vagy kevésbé munkás megoldások felé fordulni, és azt gondolom, hogy sajnos ennek az iparágnak elég súlyos kárai szoktak ebből származni. Tehát a kétségbeesett függőket elég sokan szokták kőbe húzni különböző ilyen ígéretekkel, hogy leszoktatjuk a függőségről, meg meggyógyítjuk a függőségét ezzel, azzal. A tudományban azt látjuk, hogy a függőségből nem lehet meggyógyulni.
Itt említette, hogy hosszabb távon mit kell, vagy mit érdemes tegyenek a felépülésben levő függők, hogy ahol például alkohol van, onnan inkább távozzanak, mert nagyobb a kockázat náluk arra vonatkozóan, hogy nem tudnak ellenállni. De mi történik az első napokban, amikor egy szerhasználó lemond a szerről? Mennyire nehéz ellenállni, mennyire gyötrők az elvonási tünetek?
Az elvonási tünetek, ezt hívjuk ugye a fizikai függőség rendezésének. Az elvonási tünetek attól függenek, hogy milyen nagy a napi alkohol vagy szerbevitel, vagy akár kombinálva vannak ezek a szerek. Ugye nagyon gyakori az úgynevezett politoxikomán használat, ami azt jelenti, hogy többféle szert használ a függő együtt, alkohol nyugtatóval, alkohol taltatóval, alkohol kábítószerrel, egy millió típusa van ezeknek a párosításoknak. A megvonási tünetek súlyossága tulajdonképpen attól függ, hogy mennyi a napi tartós használat. A tapasztalataimból azt látom, hogyha mondjuk az életkortól és az egészségi állapottól függően mondjuk a napi használat nem magasabb, mint mondjuk 1 liter bornak megfelelő alkoholmennyiség, akkor arról mondjuk 3 nap alatt le lehet otthoni körülmények között is jönni úgy, hogy első nap ugye 1 liter, második nap 30%-kal kevesebb, harmadik nap még egy harmaddal kevesebb, tehát tulajdonképpen a kezdeti adag harmada, és a negyedik nap semmi. Tehát ezekből nem kellene óriási problémák legyenek, akkor is, hogyha mondjuk a napi adag ennél magasabb, tulajdonképpen bevált javaslat az, hogy ha biztosra akar menni a használó a leállással, akkor mondjuk akár magas alkoholmennyiséget napi 20%-kal csökkentse. Tehát a kezdeti adag 20%-ával, ez is ugye 5-6 nap alatt otthoni körülmények között is elvégezhető, és az ennek nyomán jelentkező megvonási tünetek bár lesznek, de annyira enyhék, tehát egy kis izzadság, hányinger, alvászavar, ezek otthoni körülmények között gyógyszerek nélkül elviselhetők. Abban az esetben viszont, hogyha viszonylag mondjuk 1 liternél nagyobb napi adagról egyik pillanatról a másikra szeretne leállni a függő, na ebben az esetben veszélyes a delirium tremens kialakulása szempontjából létrejövő állapot. Ilyenkor már tulajdonképpen kórházi körülmények között történő megvonás szükséges. Általában azt szoktam javasolni a betegeinek, hogyha valami miatt nem tudja megoldani akár otthoni segítséggel azt, hogy fokozatosan csökkentsék az alkoholadagot, vagy azt, hogy biztonságosan történjen ez a használat, akkor mindenképpen érdemes kórházi megvonási kezelést igénybe venni. Ezt általában a pszichiátria osztályokon szokták végezni, de mondom, hogy ha a kórházban is végzik ezt a megvonást, az az esetek legnagyobb részében 1-7-10 nap alatt tulajdonképpen megtörténik, de nagyon fontos, hogy a nehezebb része, a lelki munka, a józanodás csak ezután kezdődik. Tehát egy abba hagyás nem oldja meg a problémát, a sóvárgás vissza fog térni, vagy a későbbiek során jelentkezni fognak azok a hangulati problémák, szorongás, depresszió, ehhez hasonló hangulatzavarok, amelyek előbb-utóbb visszaesést fognak okozni.
És akkor ez az, amit el kell kerülni azzal, hogyha éppen úgy adódik, akkor felállunk a társaságtól, vagy hogyha kell, akkor baráti kört cserélünk, vagy szakemberhez fordulunk.
Igen, azt gondolom, hogy ez sokkal könnyebb a gyakorlatban, mint amilyen ijesztően hangzik, így most kimondva, de tulajdonképpen arról van szó, hogy a felépüléssel egy másik életet, egy másik életformát választunk magunknak. Viszont a tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy ez annyira örömteli, ez a választott életforma, hogy bőven megéri a belefektetett energiát.
Legyen akkor ez az árszó, dr. Petke Zsolt, pszichiáter, addiktológus, főorvos. Köszönöm, hogy itt volt a Medicinában, megosztotta a történetét és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást, szép estét kívánok!
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!